hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezni a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengépekkel és az elnyomottakkal. Erről is beszélt karácsonyi üzenetében a katolikus egyházfő, aki a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról mondott beszédet. Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktus övezetekben. Elmondta, Jézus Krisztus elsősorban azért a mi békénk, mert megszabadít bennünket a bűntől, azután azért, mert megmutatja a követendő utat a konfliktusok leküzdéséhez, legyen szó személyes vagy nemzetközi konfliktusról. A jubileumi szent év végéhez közeledve kiemelte, bezárulnak a szent kapuk, de Krisztus, a mi reményünk, mindig velünk marad. Ő az örökké nyitott kapu, aki bevezet bennünket az isteni életbe. Karácsony örömhíre, a született gyermek az ember élet Isten, ő nem elítélni jön, hanem megmenteni. Azért jön, hogy velünk maradjon, és ő magát adja nekünk, emelte ki a Szent Atya. Karácsony üzenete az idő egészét átfogja, hangsúlyozta Ternyek Csaba karácsony napján az Egri Bazilikában. Ünnepi homíliájában kiemelte, Jézus születése nem elszigetelt esemény, hanem az üdvösség történet beteljesedése, ahol kezdet, múlt és jelen találkozik. Az örök ige emberré lett, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, amely alázatot és megtérést kíván. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. A Szent Mise végén a főpásztor imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, és békéért az egész világon. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök a hagyományokhoz híven az éjféli szentmisét a debreceni Szent Anna székesegyházban mutatta be. Az idei évben a közmédia innen sugározta az éjféli szentmisét. A főpásztor homíliájában a karácsony legmélyebb üzenetére irányította a figyelmet. Arra, hogy az Isten szeretetben érkezik az emberhez. A püspök hangsúlyozta, hogy a szent év során, valamint az egyházi évek egészében úton van az ember. De az advent különösen is a reménység zarándok útja, amelynek célja nem csupán Betlehem, hanem a megtisztított, nyitott szív. Palánki Ferenc beszédében kitért arra is, hogy sokan ma is ítélő bíróként tekintenek Istenre, miközben a karácsony éppen ennek ellenkezőjét mutatja meg. Isten gyermekként védtelenül, szeretettel közeledik az emberhez. Karácsony üzenete nem zárul le az ünnep elmúltával. A püspök arra buzdított, hogy Isten szeretetére az egymás iránti szeretettel válaszoljunk, nemet mondva a rossz indulatokra, az önzésre és a megosztottságra, és teret engedve a szívből fakadó békének. Velünk van az Isten, fogalmazott. Ez az igazi örömhír, nem csak karácsonykor, hanem életünk minden napján. A globális bizonytalanság közepette tanúsított összetartás fontosságáról szólt karácsonyi üzenetében a brit uralkodó. Harmadik Károly király beszédének végén egy jó részt ukrán menekültekből álló kórus énekelt, egy hagyományos ukrán karácsonyi dalt. A 77 esztendős királynak beszédét az ősi londoni koronázó templomban, a Westminster apátságban rögzítették. A király saját szavai szerint ezzel is a széles értelemben vett zarándoklat, a felekezetek és a különböző népcsoportok közötti megbékélés szükségességét kívánta hangsúlyozni. Évzáró jótékonysági főzés lesz Sarudon. Az év utolsó előtti napján a közösségi összefogásé és a segítségnyújtásé lesz a főszerep a Heves vármegyei Sarudon. Az élményfalu jótékonysági évzáró együttfőzést szervez a település rászoruló lakosai számára, ahol a főzés nem csak verseny, hanem valódi adomány és közös ügy is egyben. A kezdeményezés helyszíne a Varsa élményporta, ahol a főzőcsapatok nem csak egymásnak és a zsűrinek mutathatják meg tudásukat, hanem igazi segítséget nyújtanak. Végül a szombati időjárásról. A köd ritkulását követően jobbára gyengén, közepesen felhős időre számíthatunk. Északkeleten, keleten lehet több felhő. Iszak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de ementén kicsi a csapadék esélye. Napközben a nyugatias irányú szél megélénkül. Majd északira fordul az érkező hideg front mentén. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola megalapítója, művészeti vezetője, ifjabb Sapszon Ferenc beszél a családjáról, az iskoláról, a nevelőmunkáról és az iskola 5 kórusáról. Kedves riportalanyunk hitvallása Kodály Zoltán alaptétele, miszerint, idézem, zene nélkül nincs teljes ember. Hiszen a zene által fejlődnek az életben való boldoguláshoz szükséges képességek. Az egyházi fenntartású 12 év folyamos iskola kórusai templomi szolgálatot is adnak. Az interjúban megszólalnak az iskola 5 kórusának tagjai közül Medvecki Zalán, Sós Veronika, Varga Júlia, Fabók Csilla, Bartók Hanna, Fridrik Laura, Csapó Zsombor és egy öreg diák, Verbai Csaba. A most következő percekben Császi Erzsébet riportját hallják.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából. Az első kerületben vagyunk, a Toldi Ferenc utca, 28-30 szám alatt. Ifjabb Sapszon Ferenchez jöttünk, ő alapította meg a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát 1988-ban, amely 2009-től egyházi fenntartású iskola lett. A fenntartója a Budapesti Katolikus Intézmény Fenntartó Központ. Az iskola alapító, jelenleg az iskola művészeti vezetője Karnagy. Számos jelentős díjjal tüntették ki. Többek között Kossuth díjat kapott, Prima Primissima díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje díjat és a Nemzetművészet címmel is elismerték, továbbá Liszt Ferenc díjjal. Őt kérdezzük először is a kórusiskola megalapításáról, milyen végzettsége van és milyen családi indítatásra kezdte a zenével való foglalkozást, a zenei tanulmányait.
Talán kezdem a családdal. Édesanyám erdélyi származású, egy csodálatos, tiszta lélek, aki következetesen nevelt minket. Énektanár volt édesapám, szintén karnagy, a Magyar Rádió Énekkarának volt karvezetője. Ők nem akartak engem zenei pályára adni, hanem egészséges, kiegyensúlyozott embert akartak belőlünk két testvéremmel együtt. Ezért irattak Forrai Katalin zenei óvodájába, ezért irattak a Magyar Rádió gyermekkórusába. Amikor gimnáziumba mentem, még nem voltam biztos abban, hogy végül is milyen pályára megyek. A sport nagyon érdekelt, kosárlabda, de aztán az első gimnáziumi osztály után úgy éreztem, hogy zongorista pályára kell mennem, és átmentem a Bartók konzervatóriumba. Csodálatos zongora tanárnőm volt, aki Ötvös Péter zeneszerzőnek az édesanyja, és a zongorán keresztül a zenélés titkaiba bevezetett engem. Aztán lassan kezdtek az emberi sorsok érdekelni egyre inkább, és elkezdtem a kórusok irányába menni. Zenekart is vezettem, tehát sok mindent csináltam, de lassan úgy éreztem, hogy hangszert kell váltanom, és az új hangszer az legyen a kórus. A kórus azért, mert ebben nem csak a zene művészetét tudom megvalósítani, vagyis hogy az emberi hangokon keresztül csodálatos műveket megszólaltatni, hanem egyben az emberi életek alakításának a művészetét is tudom folytatni. Lassan a zongora irányából átváltottam a kórusra, a zeneakadémiára kerültem, karvezetés és énektanár szakra, majd az első kerületi Kossziusz-Kotádé utcai zenei tagozatos iskolába tanítottam. Fantasztikus nevelőim voltak. Gyereknumi atya Tompa Nándor, aztán Naszály Emil, ciszter szerzetes. Nagyon nagy örökségnek voltam a birtokába, és a gyerekek életének a gondozását kezdtem el.
Ott alapította meg az első kórusát.
Az iskolának ugye zenei tagozat volt egy énekkara, ami lassan Európa élvonalába került. Fölvette a Jubiláte nevet, Jubiláte gyermekkórus, és így kezdte el járni, hát először az országot, utána a legnagyobb kórusversenyek díjait is elhozta a Jubiláte gyermekkórus. Ennél nagyobb munka volt a nevelő munka. Lassan kitapasztaltam az iskola rendszert. Azt, hogy a nevelő társaim igazából nem tudták, hogy miért, mire és hogyan neveljenek. Én a gyerekekkel hetente jártam kirándulni. Összejöveteleket tartottunk. Délután fölajánlottam, jöjjenek beszélgetni. Úgyhogy sorba álltak a gyerekek a folyosón, mindenki beszélgetni akart. Szép lassan életek fordultak ott meg, és kezdtem úgy érezni, hogy ezt a pedagógiát, ezt iskola méretűvé kell növelni. A kodályi nemzetnevelő tervet, itt az igazságait itt fedeztem föl, és szép lassan, fokozatosan alakult ki az, hogy egy új iskolát fogok alapítani. Közben megismertem a katedrálisok mellett működő angol kórusiskolákat. Ott 10-11 éves korban a kisfiúk a világ legnehezebb és legszebb műveit éneklik, játszik könnyedséggel. És ez az iskolatípus, ez tulajdonképpen nem más, mint a kodályi zenei általánosnak egy tovább fejlesztett változata, amely másfél évezredes múltra tekint vissza, hiszen a Schola Cantorumnak az örököse. Arra jöttem rá, hogy ez az új iskolatípus, ez a katedrálisi kórusiskolák modelljét fogja megvalósítani. Magyar kórusiskola lesz, és Kodály Zoltán nemzetnevelő tervét fogja megvalósítani. És szép lassan 1988-ban, még a régi rendszerben sikerült létrehívni a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát.
Tulajdonképpen ez egy zenei alapokon nyugvó 12 osztályos iskola, általános iskola és gimnázium. Kodályi módszereket követ. Mit kell tudni a Kodály módszerről?
Kodály igaz emberképre, érvényes, klasszikus, bevált igazságokra építette a rendszerét. Olyan igazságokra és olyan meglátásai voltak, amit ma a tudomány, az antropológia, az agykutatás minden nap igazol. Alaptétele, hogy az embert értékeknek az erőterébe kell állítani az élet minden területén. Hogy a zene nem egy mellékes dolog, hanem egy alapvető fontosságú nevelő eszköz. Zene nélkül nincsen teljes ember. És valóban ezt az agykutatás is bizonyítja, hogy ahhoz, hogy a két agyféltekénk egyensúlyosan tudjon fejlődni, ahhoz, hogy ne csak IQ-val, hanem EQ-val is, vagyis érzelmi intelligenciával, sőt, spirituális intelligenciával is rendelkezzünk, ez elengedhetetlen a zenével való napi katarzis, találkozás, táplálkozás és az éneklés. Mégsem akart Kodály zenészeket nevelni az összes gyerekből, hanem úgy érezte, hogy ahhoz, hogy teljes emberekké váljanak, ahhoz fontos a napi éneklés és a zenei nevelés.
Hát akkor neki köszönhetjük, hogy az iskolában egy héten kétszer énekóra van.
Nem, Angliából vette ő is a tapasztalatait, ahol az ottani kórusiskolák növendékei naponta végeznek énekes szolgálatot. Ezért Kodály a céljai megvalósítására megalapította a zenei tagozatú vagy zenei általános iskolát, ahol minden nap van énekóra. Akkor még 6 napos volt a tanítási hét, úgyhogy ez azt jelenti, hogy 6 énekóra volt egy héten. Ez járult még a kórus. És ha gyerekek zeneiskolába jártak, akkor hangszert is tanultak mellette. Na most ez az iskolatípus, ez alkalmas arra, hogy valóban zenei nevelést folytasson. Elengedhetetlenül fontos ez, ezért én azt mondom, hogy a kórusiskola a jövő iskolája igazából. Nem zenészeket képezünk. Tehát mi azt mondjuk, hogy a zene az egészséges emberi fejlődés alapvető feltétele. A zene kihat minden más tárgyra, az emberi képességek alapvető fejlesztője. Olyan képességeknek, amelyek aztán az egész életben való boldoguláshoz szükségesek. Tehát kreatív, másokra odafigyelni tudó, szociálisan érzékeny, hogy így mondjam, figyelni tudó embereket nevelünk a zene által, és mindenkinek szüksége van erre. Bizonyított, és mi is tapasztaljuk, hogy ezek a gyerekek matematikából, bármely más tárgyból sokkal jobban fejlődnek, mint azok, akik zene nélkül nőnek föl.
Itt az iskolában 5 kórus van, ők több templomban is szolgálatot adnak, másrészt pedig kórusversenyeken indulnak. Számos díjat nyertek Magyarországon és külföldön egyaránt. Mi a titka ennek a sikersorozatnak?
Tehát az iskolánknak az igazi célja a nevelés. Tehát ez egy gyermekközpontú nevelőiskola, bibliai alapjai vannak, bibliai forrásból táplálkozik, Don Bosco nevelési módszere is benne van. Nagyon rokon a mostani úgynevezett organikus pedagógiával. Én úgy hívom, hogy a jó pásztor szívének a pedagógiája.
És hogyan jellemezni ezt?
Hát ugye a jó pásztornak a pedagógiája, a jó pásztor az először is személyes kapcsolatban van. Hát most én a gyereket mondom, tehát a nyájjal, a bárányokkal, nevükön szólítja őket, mindegyiket ismeri, gondoskodik róluk, és táplálja őket. Tápláljuk őket az élet minden területén, tehát szellemileg úgy, mint lelkileg. szüksége van a gyereknek a napi táplálékra, nem csak fizikailag, hanem bizony lelkileg is és szellemileg is. Az alapja természetesen a szeretet és a személyes szeretet. Ez a szeretet, ez megelőző. Ez a szeretet, ez egy állandó jelenléttel kíséri a gyereket. Bizalomra épít. Tehát nagyon sok eleme van, ami jellemzi a mi pedagógiánkat. Ezért van az, hogy a gyerek szeret iskolába járni. Ez alapvetően fontos. Hogy a gyerek jól érzi magát a bőrében. Ugye az a gyerek tud tanulni, aki jól érzi magát a bőrében igazából. Nagyszerű tanártársaim vannak. Ugye az iskola benn van a legjobb 100 iskola között, pedig hát nem törekszünk versenyistállót létrehozni, de a kompetencia mérésekben, a különböző versenyekben általában az első helyeket hozzuk el. 12 évfolyamos, mert én azt láttam, hogy a gyerekeknél végig kell kísérni a fejlődésnek a teljes folyamát, tehát érettségig visszük a gyerekeket, van egy kis zeneóvodánk előtte, és van utána lehetőség szakképzésre is az iskolánkban. A katedrális iskola modellje az ugye megköveteli azt, hogy az egyik jellegzetes tevékenységünk a liturgikus szolgálat legyen. Ezért a kórusaink, sok-sok kórusunk van, van a piciknek a Gaudete kórusa, aztán a Laudate gyermekkar, akik éppen most nyerték meg a magyar kórusversenyt néhány napja, aztán a gimnazista lányoknak a Jubilate leánykara, számos nemzetközi verseny nagydíját és első díját nyerték. Aztán 5-től 12-ig ez a jellegzetes katedrálisi kórus formáció a fiú vegyes kar. Tehát fiúk énekelnek, de a szoprán altot a kisfiúk, tenorbasszusta, már mutált gimnazista nagyfiúk éneklik. Mindegyik kórus folytat liturgikus szolgálatot. Ezen kívül az itt végzettek az élet különböző területén elhelyezkedő, különböző pályákon lévő gyerekek nem bírták abba hagyni az éneklést, és ők is alakítottak egy kórust, az úgynevezett kantáte vegyes kart. Hát ez megint egy olyan vegyes kar, amelyik egy bizonyos rangsor szerint a világ negyedik legjobb kórusa volt. Számos kórusversenynek, a kórusi olimpiának is olimpiai bajnoka, nyertese, győztese. Tehát a liturgikus szolgálat, mint katedrálisi kórusiskolának a természetes tevékenysége a kórusainknak.
Említette, hogy a kodályi elképzelések mellett a nyugati katedrális kórusiskolákból vette a példát. Mi a jellemző ezekre a nyugati iskolák?
A katedrálisi kórusiskolákban, tehát mondtam ugye, hogy a kis fiúk is páratlanul magas színvonalon éneklik a világ legnehezebb műveit is. Naponta folytatnak liturgikus szolgálatot együtt. Általában a kollégiumban laknak, bár ez nem kötelező mindegyiküknek, magas színvonalon tanulják a közismereti tárgyakat, és nívós nevelést kapnak. Az ilyen iskolából kikerülők bármilyen foglalkozással bírjanak is, ha összeállnak hatan, akkor például megalakítják a King Singers együttest, ahol nem zenészek vannak, viszont mindegyik a King's College-ból nőtt ki, tehát kórusiskolás volt, és hát hihetetlen színvonalon énekelnek. De ők állítják, hogy bármelyik más hat ember, ha összeállna, ugyanígy énekelnének ők is. Tehát ilyesmik jellemzik a kórusiskolákat. Ugye nálunk speciális az énekoktatás, nem csak egy úgynevezett énekóra van, hanem az éneket szakterületekre bontjuk. Tehát van külön olyan óra, ami a szolfésra fókuszál, van olyan, ami az énekre, van olyan, ami a kicsiknél a mondjuk dalos játékra, vagy népdalra koncentrál, van népi tánc, van egy úgynevezett zenemozgás óra, ami Kokas Klárának az improvizációs foglalkozásának az iskolai keretben való megvalósítása, ahol más órákon elsősorban a tanár mondja meg, hogy hogyan, mit tanuljon a gyerek. Itt ez egy más felől közelíti a zenei nevelést. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van a gyerekben, és hogy jön felszínre az, amit a gyerek már tud, ami benne van. Ez is egy nagyon érdekes. Aztán van zenetörténet óránk, ezek a nagyobb osztálykeretben lévő óránk, hát persze a nagy, a legnagyobb a csúcs a kórus, de kisebb csoportokban is zenélnek a gyerekek. Például van kamara énekünk, ami hasonlít a King Singershez, amit mondtam. Tehát egy-egy szólam éneklésért egy-egy ember felelős, és összeállnak, és 5-6-an énekelnek műveket. Sőt, van olyan, hogy egyéni óra, egyéni hangképzés óra, néhány perc az alsó tagozaton, egy úgynevezett hangképzés és beszéd óra, beszédtechnika óra, aztán később már ez egy fejlettebb. A legtehetségesebbnek magánének órává válik. Sokan mentek egyébként énekes pályára is tőlünk, meg hangszeres pályára is. Már rengeteg olyan tanárunk van, aki itt végzett, és visszajött tanítani akár művészettörténetet, akár nyelvet, akár zenét. A két másik kórusvezetőnk, a fiúk vegyeskar vezetője, Tóth Márton is itt végzett, és mostan nagyszerűen csinálja a fiú vegyeskart. Vagy nagy büszkeségem a lányom, Sapszon Borbála, aki szintén itt végzett, és a Laudate, sőt lassan a Jubilate kórust is ő vezeti.
Az iskolában hangszeres zenét is lehet tanulni, és mint említette, szakképzés is van. Melyek ezek?
Rengeteg hangszer. Ott is van olyan tanár, aki nálunk végzett, és most hangszert tanít. Hát felsorolhatatlanul sok, tehát az ütőhangszer, a hárfa, sőt viola da gamba óránk is volt. Akkor természetesen gordonka, hegedű, zongora, orgona, fúvós hangszerek. Tehát nagyon-nagyon sokféle hangszert lehet tanulni. Másodiktól tizedikig kötelező, de nagyon sokan nem hagyják abba tizedikben sem, hanem maradnak. Szakképzésre egyházzenei szakképzésünk van, illetve orgona, magánének, akár hárfa, tehát nem az iskolába járók járnak ide csak, hanem van olyan, aki itt végzett és szakképzésre jár, vagy egy évig itt van szakképzésen, utána megy mondjuk zenei pályára, de vannak olyanok, akik érettségi után kívülről jelentkeznek és jönnek ide szakképzésre.
Mikor elhatározzák, hogy új éneket tanulnak be, akkor mi ennek a folyamata?
Hát ugye ez az énektől függ mindig. Ugye nálunk nagyon sok a gregorián ének, hiszen liturgiában éneklünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek tudják azt, hogy miről énekelnek. Tehát értsék a szöveget. Különösen nagy lehetőség ez a gregorián éneknél, hiszen ottan mindig a sugalmazott szentírási szöveg szólal meg. Ezért fontos, hogy a gyerek azt megismerje, és elmélyítse magába azt a szöveget, hogy utána zenei módon ki tudja mondani. Ahogy mindenütt megtanuljuk a szólamokat természetesen, aztán összerakjuk a művet, és elkezdjük érlelni a műveket. Minden műnek más a megtanulási módja, hiszen minden mű más.
Hol lehet önöket hallani?
Sok meghívásunk is van, tehát sok-sok helyre megyünk énekelni. Sokat éneklünk a Szent István Bazilikában, de a Szent Anna templomban, itt a Batthyány téren leggyakrabban minden hónapban szolgálunk a Mátyás templomban. Tehát ezen kívül akár a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, akár a pápa látogatáson mi adtuk a kórusnak a bázisát, ahol fontos, hogy szép legyen a szolgálat, a liturgia, oda mi boldogan megyünk énekelni természetesen. Sokszor már egy-egy osztály is vállal szolgálatot, mert nagyon sokféle, sokszor egy időben több helyen kéne legyünk, és akkor azt csináljuk, hogy egyik kórus ide megy, akkor egy osztály egy másik helyre, már ők is el tudnak látni egy liturgikus szolgálatot. Természetesen nem csak templomban éneklünk, hanem világi hangversenyeken is, akár a Műpában, akár a Zeneakadémián. Most nagyon-nagyon zsúfolt lesz a következő néhány hetünk, hiszen közeledik a karácsony. Készülünk a karácsonyra, és szinte naponta van valamink. Diótörő a Zeneakadémián, vagy a kongresszusi központban. Karácsonyi hangverseny természetesen. Az a bazilikában van szolgálatunk, Mátyás templomban. Sokszor mennek a gyerekek akár öreg otthonba is énekelni.
Énekelnek a karácsonyi ünnepségeken, néhányat felsorolnak?
Hát ugye sokféle kórus van, van olyan vegyes karunk is egyébként, ami egy nem állandó kórus, de nagyon sokszor énekelünk úgy, hogy a lánykar, illetve a nagyfiúk, a tenorbasszust éneklő, fiú vegyes karban éneklő fiúk összeállnak és vegyes karban éneklünk. A gregoriántól kezdve a mai szerzőkig, akár magyar szerzőkig, tehát Kocsár Miklós, Gyöngyösi Levente, kórus művei, természetesen Kodály, rengeteg Kodály, Kodály Bartók, vagy bárdos művek, rengeteg, tehát százával énekeljük a műveket, úgyhogy régi zenéből is nagyon-nagyon sokat, tehát Lassus, Balestrina, Viktória.
És milyen terveik vannak?
Most ugye mondom, hogy nemrég volt a magyar kórusverseny, és most Kodály születésnapja is közeledik, ugye december 16-a, úgyhogy a Kodály házban fogunk énekelni, és aztán, amiket mondom, a karácsonyi koncertek. Utána január szintén nagyon-nagyon munkás, akkor is lesz szolgálatunk. Pannonhalmára megyünk, Várszegi Asztrik atya 80. születésnapjára megyünk énekelni.
Oh,
kórusok képviselőit hívta ide ifjabb Sapszon Ferenc. Most velük beszélgetünk, 7 fiatallal, 7 iskolás növendékkel. Az első a két ül mellettem, Medvecki Zalán, ő az Exultate vegyes fiúkarnak a képviselője. Mióta vagy kórustag?
Én az iskolába 6 éve járok, viszont ugye a fiúknál ugye mindenkinek előforduló probléma a mutálás, és ez ugye megnehezíti a fiú vegyes karnak a működését. Emiatt én is 3 éve, ez a 3. évem, hogy éneklek a fiú vegyes karban, mert amikor ide kerültem az iskolába, akkor éppen javában benne voltam ebbe a férfiaknál előforduló életszakaszba, úgyhogy én csak az elmúlt 3 évben tudtam részt venni a kórusban.
Milyen indítatásból jöttél ebbe az iskolába?
A zene és az éneklés az nekem óvoda óta nagyon, nagyon fontos volt, és amikor 6-os voltam, akkor aszerint kerestünk gimnáziumokat, hogy minél jobb legyen és színvonalasabb ott a zenei képzés. A gimnáziumot azt nem találtunk, ugye én 7-be általános iskolába jelentkeztem át ide a kórusiskolába, úgyhogy én igazából általános iskolásként kerültem át ide 2 évre, és utána a gimnáziumba itt is maradtam ennek megfelelően.
Hogy tetszik neked a kórus, az éneklés?
Fantasztikus, igazi közösséget teremt, úgyhogy igazi gimnáziumi élmény a kórusnak a tagja lenni.
Utoljára mit tanultatok, milyen zeneművet?
Nem olyan rég volt, több szolgálatunk volt, például a Bazilikában, illetve a Mátyás templomban arra tanultunk különböző egyházi műveket, illetve most már a karácsonyi anyagba kezdtünk bele, a legutóbbi kóruson például angol karácsonyi carolokat tanultunk.
Hány tagja van ennek a kórusnak?
Körülbelül 30-35.
Itt vannak a kórus próbák az iskolában. Énekeltek, vagy hangszer is kísér benneteket?
Az iskolában jellemzően kizárólag a kórusok próbálnak. Olyan különleges koncertek esetén, amikor zenekar kíséretünk van, olyanra egyre emlékszem, ami 2 éve volt, a 35. jubileumi évfordulón, például az Erdődi Kamara zenekar kísért minket. Az olyan próbák, azok jellemzően mindig külsős helyszínen van, ugyanis itt nem annyira férne el, viszont itt zongorás, illetve orgonás kíséretet rendszeresen kapunk, amikor a mű igényli azt.
A következő megszólalónk Sós Veronika, ő a Jubiláté lánykarnak a tagja. Te mióta énekelsz ebben a kórusban?
Én ebben a kórusban 9. osztályos korom óta éneklek, viszont mivel első osztályban érkeztem ebbe az iskolába, ezért már ez a 3. kórusom a kórusiskolában.
Életkoronként váltjátok a kórusokat, ugye?
Igen, az első kórus az a Gaudete gyermekkar, itt lányok és fiúk még együtt énekelnek, ezt 3.-4. osztályos korunkban ebben a kórusban éneklünk. Ezt követi a Laudate lánykar, amiben felsőtagozatos lányok énekelnek, és ezt követi a Jubiláte lánykar, amiben a gimnáziumi lányok énekelnek közösen.
Ennek a kórusnak hány tagja van?
Körülbelül 70 fő.
És mit tanultatok utoljára?
Mi is készülünk a karácsonyi művekkel. Minden évben van egy nagy közös kórusiskolás karácsonyi koncert, amin minden kórus énekel, és erre tanulunk karácsonyi műveket.
Hol szoktatok fellépni?
Nagyon sok egyházi szolgálatunk van a különböző templomokban, a Mátyás templomban, mostanában a Bazilikában is többet éneklünk, illetve szolgáltunk régebben a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, a pápa látogatáson.
És miért szeretsz a kórusba járni?
Nem csak a zenei életet tanuljuk meg, hanem megtanulunk együtt dolgozni, együtt tenni valamit, és együtt képviselni a mai világban a zenét.
Következő megszólalunk Varga Júlia, őszintén a Jubiláte lánykarnak a tagja. Te miért szeretsz ide járni, énekelni?
Én nekem a kórusiskola nem csak egy zenei oktatást, és nem csak egy zenei élményt nyújt, hanem egyben megtapasztalhatjuk, hogy tényleg hogyan lehet társaságban úgy együtt dolgozni, hogy egy igazi, közösen elért gyümölcsöt kapjunk a végén, és igazából egy nagy család vesz minket itt ebben az iskolába körül, és ez mindenki számára elég biztató.
És van olyan, hogy kedvenc zeneműved?
Én nagyon, személy szerint én nagyon szeretem Gyöngyösi Leventének a műveit. Sokat énekeltünk mostanában tőle, és mind harmóniailag nekem nagy kedvencem. Illetve most készülünk a Diótörőre, és számomra az is egy csodálatos élmény, hogy bennülhetünk ilyenkor az előadásokon, és a Hópelyhek táncát mi tudjuk énekelni, és számomra Csajkovszki is egy hihetetlenül nagy élmény, főleg énekelni.
Tehát mit ad az éneklés?
Az éneklés számomra mindig is egy külön érzés átadást jelentett, hogy odaállhatok valakik elé, és teljes szívemet kitárhatom nekik, és odaadhatom azt, amit eddig tanultam, és eddig tudtam. És számomra ez a zene szeretett átadást jelenti.
Fabok Csillát kérdezzük, ő szintén a Jubilate lánykar tagja. Te mióta énekelsz?
Én szintén 12 éve járok az iskolába, elsős korom óta. Testvéreimet követtem ide, tehát nekem már elvallagott nővérem, és máshol folytatta tanulmányait a bátyám is. És ugyanúgy, ahogy korábban a Veronika is mondta, hogy én 3 kórusban ugyanúgy énekeltem, és ebbe a Jubilate leánykarban meg 4 éve, ez a 4. év. De ugyanúgy Gaudétét is együtt jártuk, és a Laudátét is.
Már nagyon megszoktad és megszeretted, hogy ilyen régóta énekelsz. Te miért szeretsz énekelni?
Maga az élet, az éneklés, a zene és minden, amit itt kapunk. Ez nem is csoda, hiszen itt a zenével nevelnek minket, a zenében nevelnek minket, és számomra pont emiatt az éneklés egy önkifejezési forma talán, és egy olyan dolog, amit úgy adhatok, hogy kemény munkával, akár kóruson keresztül, akár ugye itt magánéneket is tanulunk, és azáltal kemény munkával összerakunk valamit, és ezt ajándékba odaadhatjuk másoknak. És ez egy olyan ajándék, amit nem mindenki tud adni, de mindenki szívesen kap.
Szeretsz fellépésekre járni?
Én nagyon szeretem. Az előtte lévő munkákat is nagyon-nagyon szeretem, a kóruspróbákat. Mindig szívesen jövök. Feri bácsi és Bori néni is nagyon sok munkát fektet abba, hogy jól szóljon a kórus, és ezáltal egy hatalmas élmény legyen számunkra is, és a befogadók számára is maga a fellépés. Igen, nagyon-nagyon szeretek kiállni az összes kórustársammal, és együtt létrehozni valami újat.
Tavaly egy nagy díjat nyertetek. Mi volt az?
Portugáliában mentünk egy nemzetközi kórusversenyre, és ott 2 kategóriában indultunk. Az egyik az egyházzenei kategória, és a másik a leánykari kategória volt. Mindkettőt sikeresen megnyertük, szerencsére is sok munkával természetesen, és aztán a nagy díjra is így indulhattunk, és azt is sikerült elhozni. Az is egy nagyon felemelő élmény volt. Szerintem minden munkát megért. Az az élmény, amikor így megtudtuk, és az egész kórus együtt örült, az fantasztikus volt.
A következő megszólalónk Bartók Hanna, ő a Laudate gyermekkar tagja. Ők nemrég nyertek egy díjat hazai versenyen. Mi volt ez, és mit nyertetek?
Ez a verseny az országos Kodály Zoltán magyar kórusverseny, és annak mi a gyermekkari kategóriáját nyertük meg.
Mit énekeltetek?
Cantate Domino, Kodály Ürgeöntés, Bárdos Ave Maria, Andorka Péter cipőfűző.
Mennyi idő alatt tanultátok meg ezeket?
Voltak olyan művek, amiket én már személy szerint 5. korom óta ismerek és tanulok, viszont az augusztusban mindig ismétlődő kórustáborban kezdtük el a műveket megismerni és megtanulni, és a kórusversenyig gyakoroltuk őket.
És szerinted miért nyertétek meg a díjat? Milyen munkát fektettetek be?
Személy szerint azt gondolom, hogy a mi kórusunk nagyon kitartó, és ez minden kórusunkra igaz, és Bori néni is rengeteg munkát fektetett abba, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőlünk. És az az érzés, hogy versenyre mehetünk, és megmutathatjuk, hogy ezt tudjuk. Csodálatos érzés, és szerintem ez is hozzájárult ehhez az egészhez.
Most a legkisebbet kérdezzük, ő Friedrich Laura, és szintén a Laudate gyermekkarnak a tagja. Te hanyadikos vagy?
Én most ötödikes vagyok, és most kezdtem a Laudate gyermekkarban az éneklést.
És te miért iratkoztál be az énekkarba?
Nagyon szeretek énekelni, mert ott ki tudom fejezni magamat, meg élvezem az éneklést.
Mit tanultál legutóbb?
Sok művet, ugye a verseny miatt, legutóbb a Sárközi karikázót vettük.
És ez miért tetszik neked?
Tetszik, hogy ilyen belevaló ének, hogy az utolsó oldala ilyen gyors, és sokkal gyorsabb, mint a többi, meg vidám.
És szoktál esetleg otthon is énekelni?
Igen, nagyon szeretek énekelni otthon is.
Miket szoktál énekelni?
Népdalokat, kórusműveket, meg amiket a hangképzéstáron felad, hogy gyakoroljam.
Még van egy megszólalunk, Csapó Zsombor. Őszintén az Exultate fiú vegyes kartagja. Te mióta énekelsz?
Első osztály óta járok ebbe az iskolába. Ugye harmadikban kezdtem a Gaudete-ben, aztán ötödikben meg a Exultate fiú vegyes karba csatlakoztam. És azóta ott is vagyok.
És miért szeretsz énekelni?
Nagyon jó így együtt kifejezni magunkat, meg mindenki fontos a kórusban is.
És hogy tanultok meg egy-egy énekszámot?
Hát ez nagyon változó, valamikor szolmizálva, valamikor rögtön szöveggel kezdünk.
Utoljára mit tanultál?
Most karácsonyi darabokat veszünk, készülünk a karácsonyi koncertre, angol carolokat, és misét is tanultunk a bazilikában és a Mátyás templomban miséztünk.
És milyen érzés a miséken énekelni?
Nagyon felemelő, mert ugye hozzátehetünk a miséhez.
És milyen terveid vannak a továbbiakban?
Itt szeretnék maradni 12-ig. Hát most mutálás kezdetén vagyok, ezért most egy pihenés következik hamarosan, aztán meg majd nagyfiúként kezdem tovább, és majd férfi hangom lesz.
Verbai Csaba a következő megszólalunk, ő öreg diák, itt végzett az iskolában, és visszajött tanítani, informatikát tanít. Ezek szerint ön is részt vett az énekkar munkájában. Mely énekkarokban énekelt?
Igen, én annó 7. osztályosan érkeztem a kórusiskolába még 2018-ban, és akkor egyből már, mint tenor szólamba kapcsolódó ember, csatlakoztam az Exultate fiú vegyes karba, és igazából egészen a végzős évemig szinte kihagyás nélkül énekeltem. És emellett a gimnáziumban sokszor énekeltünk közösen a lányokkal, ez a kursiskola nagyvegyeskara, és így sok-sok közös élményben volt részünk.
Mire emlékszik vissza a legszívesebben?
Nekem hatalmas élmények voltak a Salzburgi utazások. Nekem elég sokszor adatott meg, hogy Salzburgba utazhattam a kórussal. Ezeket a utazásokat mindig az Exultate Cantores nevű kórussal csináltuk. Ezek a férfiak, tehát a gimnazista fiúk, akik már ugye férfi karban énekelnek, tenor és basszus szólamban. És hatalmas felemelő élmény, amikor ott vagyunk az óriási Salzburgi katedrálisban, és a hangunk betölti ezt a végtelen teret.
Az verseny szokott lenni?
Nem, ez mindig egyfajta szolgálatként fogjuk föl, liturgiákon énekelünk, egyébként péntekenként, tehát ugye ez egy hétvége szokott lenni, csütörtöktől vasárnapig vagyunk Salzburgban, és pénteken egy régi rítusú liturgián szoktunk énekelni, és vasárnap pedig a 10-es nagymisén a katedrálisban.
Ezek szerint nagyon megkedvelte az iskolát, ha ide is jött vissza dolgozni, miért választotta ezt az alma materét?
Számomra nagyon fontos a lelkiség, amit az iskola ad, és mutat mind befelé a diákoknak, mind kifelé a külvilágnak. Egy nagyon-nagyon összetartó és mély hitű közösséget találtam itt a kórusiskolában.
Budapesten voltunk a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában. A kórusiskola alapítójával, ifjabb Csapszon Ferenccel beszélgettünk az iskola alapításról és az iskola napjairól. Megszólaltak kórustagok, jelenlegi tanítványok és egy öreg diák is, aki itt tanít az iskolában. Császi Erzsébetet hallották.
Thank you.
A zene az egészséges emberi fejlődés alapvető feltétele. Idéztem ezeket a gondolatokat ifjabb Sapszon Ferenctől, aki az egyházi fenntartású Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola művészeti vezetője. A 12 osztályos iskola 5 kórusában énekelnek a gyerekek, akik számos hazai és külföldi énekversenyről nyertesként térnek haza. Az iskoláról, az éneklésről, a zenéről a kórustagok közül több gyermek is megszólalt a riportban, és egy öreg diák, aki egykori kórustagként az alma máterébe jött vissza tanítani. Az elmúlt percekben Császi Erzsébet riportját hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!